Hát szeretettel köszöntök én is mindenkit. Most két vasárnap nem voltam itt. Tudjátok, hogy egyszer Budafokon voltam, egyszer pedig az Erzsébeti gyülekezetbe. Az ottani gyülekezetek is küldik a köszöntésüket, és nagyon nagy örömmel és érdeklődéssel hallgatták mindazt, amit tudtam mesélni arról, hogy mi van itt Szombathelyen, és egyáltalán az imaházunknak a történetéről, meg arról a küzdelemről, amiben állunk, és hát így tudom mondani bátorításul, hogy nagyon szeretnek bennünket az egész országban. Ennek nyilván nem az a leglényesebb része, hogy most hozzájárultak sokan az imaházunknak a megvételéhez, de mégis azt tudom mondani, hogy valami módon ez mutatja ezt a szeretetet és ezt az odafigyelést, hogy jelen pillanatban úgy néz ki, hogy már 8 millió forint, amit gyűjtött az ország a számunkra. Amikor elindultunk, akkor hát azt az információt kaptam, hogy olyan 2-3 millióra lehet számítani. Úgyhogy ez egy nagyon nagy hálaadás, és jó is volt egyébként mindarról beszélni, amit itt végez az Úr közöttünk. Kérlek benneteket, hogy nyissuk ki a Bibliánkat a második korintusi levélnél, és a 12. résznek az első 10 versét szeretném felolvasni, és kérlek benneteket, hogy álljunk föl, és így hallgassuk Isten igéjét. Tehát a második levele a korintusiokhoz, 12. rész, és az első verstől fogom olvasni. Ez az újfordítású Biblia 211. oldalán található. Dicsekednem kell, habár nem használ. Rátérek azért az Úr megjelenéseire és kinyilatkoztatásaira. Ismerek egy embert a Krisztusban. 14 évvel ezelőtt, hogy testben-e vagy testen kívül-e nem tudom, csak az Isten tudja, elragadtatott a harmadik égig. Én tudom, hogy az az ember, hogy testben-e vagy testen kívül-e nem tudom, csak az Isten tudja, elragadtatott a paradicsomba, és olyan kimondhatatlan beszédeket hallott, amelyeket nem szabad embernek elmondania. Ezzel az emberrel dicsekszem, nem pedig önmagammal, ha csak az erőtlenségeimmel nem. Pedig ha dicsekedni akarnék, nem lennék esztelen, mert igazságot mondanék. De mérséklem magamat, hogy valaki többnek ne tartson, mint aminek lát, vagy amit tőlem hall, még a kinyilatkoztatások különleges nagysága miatt sem. Ezért tehát, hogy el ne bizakodjam, több is adatott a testembe, a sátán angyala, hogy gyötörjön, hogy el ne bizakodjam. Emiatt háromszor kértem az Urat, hogy távozzék ez el tőlem, de ő ezt mondta nekem. Elég neked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtlenség által ér célhoz. Legszívesebben tehát az erőtlenségeimmel dicsekszem, hogy a Krisztus ereje lakozzék bennem. Ezért a Krisztusért örömöm telik, erőtlenségekben, bántalmazásokban, nyomorúságokban, üldöztetésekben és szorongattatásokban, mert amikor erőtlen vagyok, akkor vagyok erős. Úr Jézus, hálát adunk az igédért, és megnyitjuk most a mi szívünket, és kérünk téged, hogy szólj hozzánk, bátoríts minket, taníts minket, vezess minket, és megvalljuk, hogy tudjuk és hisszük, hogy a te igéd igazság. Amen. Amen. Foglaljatok helyet. Van egy kérdés, amire szeretnék választ keresni Isten igéjében, de ezt a kérdést megelőzi egy másik kérdés, hogy amit mindenkinek föl szeretnék tenni, hogy hogyan ítéled meg a körülményeidet, meg a egyáltalán az életedet, mindazokat, amik az életedben vannak, ezek belső, külső körülmények, hogy ezek segítik azt, hogy Istennel járjál, vagy segítik a te szolgálatodat, munkádat, vagy inkább hátráltatnak ebbe. hogy hogyan ítéled meg azokat a dolgokat. Itt sok mindent lehet felsorolni, például a jellemedet, hogyan ítéled meg, hogy az segít abban, hogy az Urat szolgáljad, vagy inkább hátráltat téged ez a dolog. Vagy mondjuk a talentumaidat, azokat, amiket kaptál Istentől, tehetségeidet, hogy az kevés, vagy sok, vagy valami hiányzik esetleg, hogyan ítéled meg. Vagy a külső körülményeidet, hogyan ítéled meg, amik vannak, családodat, lakhelyedet, iskoládat, lehetőségeidet, hogy azok segítenek neked, vagy pedig ellenedre vannak. Vagy hogyan ítéled meg mondjuk az egészségedet, hogy egészségi állapotod, az segít rajtad éppen, vagy pedig inkább hátráltat Istennek a szolgálatában. Vagy a társadat, feleségedet, férjedet, vagy gyermekeidet, vagy szüleidet, hogyan ítéled meg, hogy ők most hátráltatnak téged, vagy segítenek téged abban, hogy előre haladjál, és hogy Isten szolgáljad. Vagy még egy utolsó esetleg, hogy mindazok, amiket tettél a múltban, és aminek vannak következményei, ezeket a következményeket hogyan ítéled meg, hogy ezek segítenek, előre mutatnak, vagy pedig inkább nehezítik az életedet. Hát ezekre a kérdésekre, vagy erre a nagy kérdésre szeretném, hogyha találnánk választ. Tudni kell a második korintusi levélről, hogy ez az egyik legszemélyesebb levél, ami a Bibliában van. Egyszer valaki kérdezte is tőlem, hogy ő hát olvas ezt a levelet, és olyan furcsa neki, hogy mint a Pál apostol állandóan magyarázkodna, állandóan védekezne, próbálná valahogy hogy bebizonyítani, hogy ő egyáltalán kicsoda. És olyan furcsa volt ez neki, hogy egyáltalán helyes ez, vagy ez micsoda ez a dolog. És tudnunk kell, hogy mindez azért van, mert Pált nagyon komolyan hát megtámadták, vagy megkérdőjelezték az ő apostolságát, egyáltalán az ő szolgálatát, és ez a második korintusi levél bepillantást enged abba a harcba, abba a küzdelembe, amit Pál átért. És ami annak ellenére, hogy ilyen hatalmas dolgokat vitt véghez az Úr rajta keresztül, meg olyan hatalmas kijelentéseket látott, mégis erősen megfogta őt, és erősen mondhatjuk, hogy összetörte időnként, és küzdött vele. És ez a levél tulajdonképpen ennek a belső harcnak a megmutatkozása. Nyilván egy konkrét gyülekezet felé, mert a korintusi gyülekezettől jött leginkább ez a fajta kérdés az ő életével kapcsolatban. Úgyhogy ha valaki elolvassa végig a levelet, akkor lássa ezt mögötte, hogy itt egy embernek a küzdelméről van szó, amiben most bepillantást nyerhetünk. Egy nagyon érdekes folyamaton mehetett át Pál, hiszen ha megnézzük itt Isten igéjét, akkor azt látjuk, hogy mintha valami módon akadálynak érzékelne valamit Pál az ő életébe, hiszen kérni dolgokat, hogy valamit az Úr vegyen el, vagy szabadítson meg, hát leginkább azért szoktunk tenni, mert úgy érzük, hogy az számunkra nem jó. Nyilván lehet valami, ami számunkra nem jó, és nehéz, fájdalmas, de valahol a lelkünk még tudjuk, hogy mégis az segít. De olyan dolgok is vannak, amit tudjuk, hogy Uram, ez így nem jó, hát így nem tudok szolgálni, ez hátráltat, ez nehezíti az életemet. Ezt látjuk Páltól, most nem szeretnék abba belemenni, hogy mi lehetett ez a tüske, meg egyáltalán mi zavarhatta Pált, vagy mi lehetett az, ami őt hátráltatta, de mégis azt látjuk, hogy az életében valahol talán azt is megélte, hogy ez egy akadály. Ez egy rossz dolog az ő életében. És az első időszakban azt olvassuk, hogy ő könyörgött ezért, hogy ez múljon el Azt mondta, többször is kérte az urat, és küzdött azért, volt neki egy kérése az úrhoz, hogy vegye el tőle ezeket a nehézségeket. És szeretett volna ettől szabadon szolgálni, és úgy élni. Egy érdekes dolog egyébként, hogy vannak olyan dolgok az életünkben, amiket le kell küzdeni. Tehát amikre talán biztosan lehet mondani, hogy hát azok nem jó dolgok. Például mondjuk az elkeseredettség, az egy ilyen dolog. Ha az elkeseredettségben élünk hosszan, az biztos, hogy nagyon rossz hatással lesz az életünkre. Ezt mindenképpen le kell küzdeni. De vannak olyan dolgok is az életünkben, amikkel azt látjuk, hogy tulajdonképpen küzdenünk kell. De nem le kell küzdenünk azt a dolgot, hanem tulajdonképpen küzdenünk kell vele folyamatosan. Mondjuk mondok egy példát, ilyen lehet valakinek mondjuk a nehéz beszéde, hogy nehezen tud megnyilatkozni mondjuk valaki felé. Akár ez lehet a bizonyságtételbe, vagy egy szolgálatba, vagy egyáltalán az életébe. Tudunk olyan nagy prédikátorokat is, akik egész életükbe küzdöttek ezzel. És soha nem adta meg az Úr nekik azt, hogy ez olyan úgymond csípőből menjen nekik a beszéd, hanem ez egy nehéz dolog volt. Tehát vannak olyan dolgok, amiket le kell küzdenünk, és vannak, amikkel meg kell küzdenünk. Pál, mivel kérte, úgy gondolta, hogy neki ez akadály ez az életében ez a dolog, és Isten mondott neki valamit, ami úgy látszik, hogy megfordította az ő életében ezt az egész gondolkodást, és valami ellentétesen kezdte látni ezt a dolgot. És utána, miután az Úr mondott neki valamit, azt látjuk, hogy már tulajdonképpen inkább azt mondanám segítségnek kezdte el érezni azt, ami addig akadály volt neki. Tehát eddig akadály volt, próbált tőle megszabadulni, az Úr mondott neki valamit, és utána pedig azt látta, már megfogalmazta, hogy ez egy segítség tulajdonképpen az életében. És aztán még tovább olvassuk az ő vallomását, akkor azt látjuk, hogy egy darabig azt látta, igen, hogy ez egy segítség, de utána már nem, hogy azt látta, hogy segítség, hanem már igazából már örömet is okozott neki, örvendezett benne, hogy az Úr ilyen kegyelmes hozzá. Tehát átment ő valamilyen folyamaton, és amiről ma szeretnék beszélni, az a néhány gondolat, amit az Úr mondott neki, ami megfordította az ő gondolkodását, és ami átformálta az ő gondolkodását, és ezt nagyon egyszerűen lehet olvasni, itt van a Bibliában, ennek a lényege az, hogy elég neked az én kegyelmem. Azt mondta neki Isten, hogy elég neked az én kegyelmem. Mit jelent ez, hogy elég neked az én kegyelmem? És rögtön itt akkor meg is kérdezném, hogy úgy te éled-e ezt, és érzed-e ezt, hogy elég neked az Istennek a kegyelme? Ugye szoktuk ezt énekelni, hogy kegyelmed elég, meg egyáltalán mit is jelent? És mit jelent az, hogy elég? Mert amikor azon gondolkozunk, hogy elég valami, akkor lehet bennünk az a gondolat is, hogy tulajdonképpen nekünk nem jár több. Tehát elég neked ez, nem adok neked többet. Tudom, hogy nem ezt szoktuk érezni, de mégis valahol itt ez is ott lehet benne, hogy hát neked elég ez. Nyilván nem ezt jelenti ez a dolog, hanem sokkal inkább ez egy nagyon erőteljes kijelentés, hogy elég neked az én kegyelmem. Tehát ez elegendő ahhoz, hogy te boldog életet és megelégedett életet éljél. Az Istennek a kegyelme. És úgy látszik, hogy Pált, legalábbis ez a mondat, ez nagyon erőteljesen megbátorította, és átemelte őt egy teljesen más gondolkodásba. Attól, amitől eddig szabadulni akart, amit eddig akadálynak látott, azt látta, hogy Isten bátorítja őt és segíti őt. Mit is jelent ez, hogy elég neked az én kegyelmem? Mostanában volt többször atomkatasztrófa, nem tudom, hogy mennyire láttátok, azért sajnos ilyenkor még mindig szükség van arra, hogy emberek is dolgozzanak ott úgymond a helyreállításnál. De ők hogy szoktak kinézni ezek az emberek? igen jó be vannak öltözve. Nem tudom, hogy valaki próbálta már ilyen felszerelésben mondjuk egy gödröt ásni, csak mondjuk elültetni egy rózsát, vagy nem tudom. Azt hiszem nagyon rosszul éreznék benne magunkat. Igaz, jó, meleg lenne, nehéz, valószínű egy ilyen atom erőműnél a sugárzás miatt ezek nem ilyen kis, tehát nem olyan, mint egy méhészruha, ami az is eléggé, de Tamás jobban tudja, mondja, hogy ólomból van, ugye tudjuk, az nem a legkönnyebb anyagoknak az egyike. Tehát nem olyan, mint egy méhészruha, ami önmagában az is elég hát nehézkes. Egyszer valamelyik nap láttam egy embert, aki nyilatkozott egy méhész, és ő például nem hordja ezt a méhészruhát, inkább elviseli, hogy időnként megcsípik a méhek. Ez is valószínűleg azért van, mert zavarja őt ez a dolog. És hogyha belegondoltok, akkor mennyire nehéz lehet ebbe dolgozni. És ráadásul ez még nem is olyan, mint a méhészruha, mert ugye a méhészruhánál, ha levesszük, akkor azonnal jön a úgymond jelzés, hogy szükség van arra a méhészruhára. Engem egyébként most 3 napja megcsipett egy ilyen ekkora nagy poszmék, még mindig be van dagadva a lábam, az most csak 1 darab poszmék volt. Tehát, hogyha az ember levesz ezt a ruhát, rögtön érzi, hogy hát ez gyorsan fölvesszük, ez kell, szükség van erre. De ez a védőruha, ami a sugárzás ellen véd, ez nem ilyen. Simán elmehetsz és dolgozhatsz egy, nem is tudom, egy évet is akár ruha nélkül ott. Semmi bajod nem lesz, legalábbis így elsőre. De utána tudjuk, hogy én nem tudom, ezt pontosan, nem tudom, Veronika itt van éppen, ő szerintem éppen kiment a gyerekekkel, ő biztos jobban meg tudná mondani, hogy mennyi az az idő, amikor viszont már olyan durva dolgok történnek, amiből már nincs menekvés. És azért mondtam ezt a példát, hogy ugye ebben nehéz dolgozni, de mégis az ember tudja, hogy enélkül elpusztul. És amikor azon gondolkoztam, hogy mit is jelent az a kegyelem, amit Isten ad nekünk, akkor a kegyelemnek az egyik ilyen megnyilvánulása ez a védőruha, amit ad nekünk Isten azért, hogy ne pusztuljunk el. Ez pontosan azért is nem a méhészruhát hoztam, hanem ezt a sugárzás elleni védelmet, mert ez is olyan, ami szellemi életünkre, hogy ha nem hordjuk, akkor elsőre úgy tűnik, hogy hát könnyebben tudunk dolgozni. Könnyebben megy minden, az egész életed, könnyebben megy a munka, viszont egy idő után meg olyan súlyos károkat szenvedsz el, hogy már csak Istennek a csodájával fogsz tudni megmenekülni, de normális módon elpusztul a te életed. Hogy mi is ez a védőruha? Pál itt 2-szer is említi ezt a védőruhát. Azt mondja itt a 7. versben, hogy ezért tehát, hogy el ne bizakodjam, több is adatott a testembe, a sátán angyala, hogy gyötörjön, hogy el ne bizakodjam. Ez a védőruha olyan ruha, ami ettől az elbizakodástól véd meg bennünket. Ami nem úgy működik, hogy egyik pillanatra a másikra bizakodjuk el magunkat, hanem ha nincs rajtunk ez a védőruha, akkor ez úgy kezd dolgozni az életünkbe. Csak néhány igeverset szeretnék olvasni nektek azzal kapcsolatban, hogy mit is mond a Biblia, hogy milyen is az elbizakodott ember. Például Róma 11:20-ban, más összefüggésben, de most ebből a dologból kapunk egy információt, azt mondja, hogy azok hitetlenségük miatt törettek ki, te pedig a hit által élsz. Ne légy elbizakodott, hanem félj. Úgy látszik, hogy az elbizakodottság a együtt jár a hitetlenség. Tehát ha te elbizakodsz, akkor hitetlenné válik a te életed, és már nem hit által fogod élni az életedet, hanem a magad erejéből. Aztán a Lukács evangélium 18. rész 9. versbe. Azt mondja Jézus, hogy némely elbizakodott embernek, aki igaznak tartotta magát, a többieket pedig lenézte, ezt a példázatot mondta. Ez a farizeus és a vámszedő példája. Mit is okoz az elbizakodottság? Igaznak tartod magad, és a többieket pedig lenézed. Nem tudom, szeretnél-e ilyen lenni, hogy igaznak tartsad magad, szeretnél mindenkit lenézni. Mert nyilván senki nincs itt ilyen, de mégis azt látjuk, hogy az elbizakodottság az valami ilyesmit okoz az életedbe. Aztán Habakuk könyvébe, azt olvassuk a 2:4-be, az elbizakodott ember nem őszinte lelkű, de az igaz ember hite által él. Úgy látszik, hogy aki elbizakodik, az nem lesz őszinte lelkű. Viszont aki meg nem bizakodik el, az a hite által fog élni. És aztán még egyet olvasnék a példabeszédekből, az pedig a 14-16. A bölcs fél a rossztól és elkerüli, az ostoba féktelen és elbizakodott. Itt Isten igéje ezt az elbizakodottságot ostobának nevezi. Azt mondja, hogy ostobává válsz. Szeretném azt mondani, hogy Istennek a kegyelme az, hogy ilyen védőruhákat rak ránk a munka közbe. És hogy így kell, úgymond, dolgoznunk, így kell élnünk. És ez pedig nem azért van, hogy ő megnehezítse az életünket. Nem azért van, hogy kisebb legyen az áldás az életünkön, vagy a szolgálatunkon, hanem pont fordítva. Azért van ez a dolog, hogy az Úr megóvjon minket attól a káros sugárzástól, ami ebben a világban van. Attól a sugárzástól, aminek az lesz az oka, aztán a következménye, hogy el fogsz bizakodni, és az életed ilyen értelemben tönkre megy. Más módon az 1 Korintus 10-ben ezt olvassuk, hogy aki tehát azt gondolja áll, vigyázzon, hogy el ne essék. Emberi erőt meghaladó kísértés még nem ért titeket, Isten pedig hűséges, és nem hagy titeket erőtökön felül kísérteni, sőt a kísértéssel együtt el fogja készíteni a szabadulás útját is, hogy elbírjátok azt viselni. Tehát azt mondja, hogy aki tehát áll, az vigyázzon, hogy el ne essen. Mindenképp az Isten kegyelmének van egy ilyen vonulata az életünkben, amit időnként félreértünk. Amit időnként úgy értünk, hogy mintha ettől szabadulnunk kéne. És hogyha most visszatérek az előző kérdéshez, amit föltettünk, hogy az, amiben vagy, azt te hogyan ítéled meg, az hátráltat, vagy segít? És most, ahogy így rátok nézek, meg magamra, úgy minden egyes arcnál eszembe jut egy-két dolog, amiben vagy. És amit élvelem is tudnék mondani, hogy ez biztos neked hátrány. Legalábbis olyan értelemben, hogy úgy érzem, hogy igen, én is ezt gondolnám az életedben. De most engedjünk egy kis időt az Istennek erre, és ez nem lesz elég az Isten tisztelet, hanem az, amikor tovább gondolod mindezeket, hogy vidd oda az Úr elé azokat, amik értek most téged nehézségek, vagy amikben éppen vagy, és kérdezd meg az Urat, hogy ez most a te kegyelmed, ami elég nekem, vagy ettől most tényleg meg kéne szabadulnom, és vagy valami olyasmi dolog ez. Tehát Istennek a kegyelme az, amikor védőruhával lát el bennünket. Aztán az ő kegyelmének egy másik megnyilvánulása az, amit itt Pálnál olvasunk, és amit ő elmond, és amivel úgymond dicsekszik, ennek a kinyilatkoztatásnak a hatalmas volta. Nyilván Pált az Úr valami nagyon különleges dologra hívta el, és tudta az Úr, hogy őt meg fogják támadni, tudta, hogy neki nehézségei lesznek, és talán az egyik oka az lehetett, hogy olyan dolgokba engedett bepillantást Pálnak Isten, amit azt mondja, hogy nem is kell neki elmondani senkinek. Tehát nem szabad neki, nem szabad embernek elmondania, hanem ez egyszerűen Pálnak szólt azért, hogy őt úgymond megerősítse. Istennek a kegyelme az, amikor kijelentéseket ad nekünk. Szeretném kérni, hogy egy picit gondold végig, hogy milyen kijelentéseket kaptál az Úrtól, milyen olyan események voltak az életedben, amire azt tudod mondani, hogy igen, ez az Úrtól volt. És ez az, amivel úgymond tudnád dicsekedni, nem tőled van. Erről tudnád mondani, hogy igen, ezt én az Úrtól kaptam. És szeretném azt megkérdezni, hogy elég-e ez neked? Elég-e ez neked, vagy pedig valami többre vágysz? Elég-e az neked, hogy ezeket a dolgokat megkaptad az Úrtól, és ez segít-e, vagy visz-e téged tovább, mert az Úr ezeket is azért adja. Nyilván, ha valaki nem jár az Úrral, és úgymond nagyon már eltávolodott és távol van tőle, akkor lehet, hogy az utóbbi időben talán kevés ilyen volt, és ott van a szomjúság az életedben, hogy Uram, úgy vágynék arra. Akkor szeretném azt mondani neked, hogy ha azokról a dolgokról, amik most problémák vannak az életedben és nehézségek, próbáld meg a te szemeidet áthelyezni azokra a dolgokra, amiket Isten szeretne neked adni, és legyen benned ott az a sóvárgás, az a vágy, az Isten keresése, hogy Uram, nekem nem az lesz a megoldás feltétlenül az életemben, hogy ezeket a dolgokat te kiegyenesíted, megoldod, hanem tudom, hogy a te kegyelmed az elég nekem. Mondd azt, hogy elég nekem a te kegyelmed, és te kéred, hogy szeretnéd Isten kegyelmének a megnyilvánulását átélni azon keresztül, hogy az Úr megmutat neked dolgokat, és megerősíti a te életedet. Pál azt fogalmazta meg magában, mert itt csak azt látjuk, hogy az Úr azt mondta neki, hogy elég neked az én kegyelmem, de a továbbiakban azt látjuk, hogy Pál ebben megnyugodott. Pál ebben el tudott úgymond merülni, és azt látjuk, hogy az ő életében ez egy nagyon nagy segítség volt. És szeretném mondani, hogy neked is, hidd el, ne azt gondold, hogy az lesz nagy segítség az életedben, hogy kiegyenesednek az minden dolog. Hanem hidd el, vadd meg Istennek, hogy neked az lesz nagy segítség, hogyha Isten kegyelmének a munkáját megtapasztalhatod az életedben. Az egyik ez a védő ruha, amit úgy tudsz tenni, hogy Uram, de jó, hogy megóvsz engem az elbizakodottságtól, de jó, hogy megtartasz engem magad mellett. A másik pedig a kinyilatkoztatás, amit Istentől kaphatsz, és amit akkor kapsz, amikor nagyon-nagyon vágysz az Úrral lenni, és az Úr meghallgat téged. Addig, amíg nem keresed az Urat igazán a szívedben, addig az Úr is csak távolról figyel téged, nyilván megtart téged, és nyilván a gondviselésében vagy. De hogyha keresed őt, akkor egyre több dolgot kijelent neked, és Istennek a kegyelme az elég lesz neked ezen keresztül is. És aztán mond még valamit Istennek az igéje, hogy az én erőm erőtlenség által ér célhoz. Nem tudom, tudja valaki, hogy mi az a buzgár? Árvízi jelenség. Igen. Igen, a gát mögött följön a víz, na, van azért egy-két műszaki ember. Gondolom Tamás is biztosan tudja, hogy mi ez a buzgár, mint tűzoltó, bár ugye ez vízzel kapcsolatos, de a tűzoltó vízzel oltja a tüzet. Ezt miért? Nem is mindig igaz. Igen, ez csak egy, ez az én nagyon egyszerű gondolkodásom. Tehát mindjárt megmondom, miért mondom ezt a buzgárt. A buzgár az egy olyan dolog, hogy itt van mondjuk az árvíz, ez a gát, itt van a vízszint, és itt meg itt lent van a talaj, és egyszer csak itt alul elkezd jönni egy kis víz, egy kis csatornán, mert a gát alatt talál magának egy helyet, ahol nincs vízzáró anyag, és szépen ott elkezd folyni, és ezek a buzgárok, ezek azt mutatják meg, hogy valami probléma van. Ha megjelenik egy buzgár, az még nem katasztrófa, de ha nem vesszük figyelembe, ha nem vesszük észre, akkor jelzi előre, hogy itt valami komoly dolog van, és kell vele foglalkozni. Na hát amiért ezt mondtam, hogy nem tudom, hogy ítélitek meg, hogy ma Magyarország Magyarországon mennyire sikerült az árral védekezni, hogy mennyire erős az összetartás az országban. Hogy látjátok ezt? Hogy van összetartás az országban, vagy pedig nincsen? Van, ugye? Ez elég egyértelmű. Pedig szerintem, ha mondjuk egy hónapja ezt megkérdeztem volna tőletek, én egész biztos vagyok benne, hogy azt mondtátok volna, hogy hát ez rettenetes ez az ország, mert itt nem, hogy összetartás van, hanem itt mindenki egymást falja és marja. Vagy nem tudom, hogy igazat mondok-e, de szerintem ezt mondtátok volna legtöbben. Most meg mégis azt mondjátok, hogy micsoda nagy összetartás van. Mi ennek az oka, hogy összetartás van? Az az oka, hogy olyan csodálatos gátjaink vannak, hogy itt igazából semmit nem kell csinálni, szépen jött a Duna, és elvezetett, és mondhatjuk, hogy hát Magyarországon minden kész. Ez az oka? Nem. Ugye, hanem mi az oka? Az, hogy vannak ilyen buzgárok, amik előjöttek, meg volt, ahol átszakadt egy kicsit, volt, ahol olyan dolgok történtek, amikre azt mondanánk, hogy fú, hát ez nagyon problematikus ez a dolog. De mit mutatott meg ez a dolog? Ez előhívott valamit, ami egyébként van mélyen az országunkban, van egy nagyon mély összetartozás, egy erő jött elő, ami megmutatkozhatott. És ez nem csak azt végzi el ebben az országban, hogy megakadályozzuk, hogy elárassza a víz mondjuk nagy területeket, hanem ez jóval többet. csinál. Ezt azért mondtam el nektek ezt a példát, mert amikor gondolkoztam ezen, hogy mit is jelent az, hogy az én erőm erőtlenség által ér célhoz, és legszívesebben, tehát erőtlenségemet dicsekszem, hogy a Krisztus helyre lakozzék bennem, hogy valami ilyesmit érzékelek, nyilván nem tökéletes a példa, de mégis az, hogyha vannak erőtlenségek az életünkben, akkor ezek az erőtlenségek, ezek előhívják azt az erőt, Krisztusnak az erejét, aki aztán tud cselekedni, és jóval nagyobb dolgokat tesz az életünkben. És pont ezért azt látom, hogy ez jó. Azt látom, hogy ez jó, amikor egyszer csak észreveszünk, hogy hopp, most itt megjelent egy buzgára az életemben, megjelent egy olyan dolog, ami azt mutatja, hogy hopp, én ezt nem fogom tudni egyedül megtartani, én ettől nem fogok tudni, ezt nem tudom megoldani, ezt a problémát, és ha nem foglalkozok vele, ha nem engedem, hogy az az erő, ami itt most ebben a valóságban Krisztusnak az ereje, de ami példánkban, az az erő, ami azt jelenti, hogy van egy árvízvédelmi szakma, akiket odaengedünk, és akik össze tudják fogni az embereket, és tudnak dolgozni. Ha ezt nem engedjük, akkor nem fog megmutatkozni. És nem fog nagyobb dolgokat elvégezni a te életedbe. És azt látjuk itt, hogy Pál ezt megértette, hogy Istennek ahhoz, hogy igazi, valódi munkát végezzen az életedbe, szüksége van arra, hogy időnként megcsúszson az aggát, és szükség van arra, hogy időnként valami kis vészhelyzet előkerüljön az életedben. Itt most nem bűnökről beszélek nyilván, tehát nem azokról a dolgokról, hogy most kövessünk el nagy bűnöket, hogy aztán jöjjön a segítség, hanem erőtlenségekről beszélek, olyan dolgokról, amikre azt mondhatnánk, hogy ez inkább probléma. De nézzétek meg, hogyha elolvassuk, az van írva ide, hogy az én erőm erőtlenség által ér célhoz. Hogy Isten nem azt várja, hogy mi büszkén mondhassuk, hogy igen, mi képesek vagyunk, hanem ő úgy tud dolgozni, hogyha vannak erőtlenségek az életünkben, és azokon keresztül ő munkálkodik. És ez is Istennek a kegyelme. Erre mondja Pál, hogy elég nekem a te kegyelmed. Hogyha van egy erőtlenségem, akkor tudom mondani, hogy na de elég nekem Istennek a kegyelme. Elég nekem az, hogyha ő dolgozik az én életemben, és nem kell nekem mindent megoldanom. És amikor arról beszélünk, hogy Pálnak az életét megváltoztatta ez a mondat, hogy Isten azt mondta neki, hogy elég neked az én kegyelmem, akkor gondolkozzunk el, hogy az mi életünket, a mi gondolkodásunkat meg tudja-e változtatni ez a mondat. Hogy meg tudja-e változtatni, hogyha Pálnak elég volt Istennek a kegyelme, akkor nekünk is elég kell, hogy legyen Istennek a kegyelme. Akkor nekünk is azokban a problémákban, azokban a feladatokban, amik előtted vannak, elég lesz Isten kegyelme. Mondtam, hogy van tehát egy ilyen folyamat, hogy akadálynak látja Pál, próbál tőle szabadulni, Isten mond neki valamit, és nézzétek, utána két dologra jut. Azt mondja itt Pál, hogy legszívesebben tehát az erőtlenségeimmel dicsekszem, hogy a Krisztus ereje lakozzék bennem. Pál észrevette, hogy ha ő az erőtlenségeit úgymond megmutatja, vagy engedi felszínre jönni, vagy Istennek elmondja, megvallja, akkor Krisztus ereje fog lakozni benne. Egészen addig, amíg ő ezt nem akarja megmutatni, addig, amíg ő ezt ettől fél, és azt mondja, hogy ez rossz nekem, addig valamilyen módon gátat szab annak, hogy Krisztus ereje munkálkodjon az ő életébe, és rájött erre, és azt mondja, hogy megfogalmazta, hogy segítségnek látja ő örömnek látja ezeket az erőtlenségeket, örömnek látja azokat a kihívásokat az életében, amik vannak, mert ebből következik az, hogy így akkor Krisztus ereje fog lakozni benne. És utána még valamit mond Pál, utána tovább megy, és nézzétek, azt mondja, hogy ezért a Krisztusért örömöm telik erőtlenségekben, bántalmazásokban, nyomorúságokban, üldöztetésekben és szorongattatásokban, mert amikor erőtlen vagyok, akkor vagyok erős. Azt látjuk, hogy Pálnak az életében ez teljesen átformálódott, és ő innentől kezdve eljutott oda, hogy már-már örömnek látja ezeket a dolgokat, és tud felszabadultan szolgálni, és szeretném még egyszer mondani, hogy itt, amikor ezeket írja, akkor nagyon mély támadásokban van, és nagyon komoly válságban van az ő gondolkodása, és nyilván önmagában is keresi Istenben a kapaszkodókat, hogy hogyan tud ő megállni, mit tud ő mondani ezeknek a korintusiaknak, és ezt nem úgy kell elképzelni, hogy őt ez megingathatatlanul érte ez az egész, hanem biztos neki is okozott hitkrízist, az, hogy most valóban jó úton jár ő. És amikor Isten azt mondta, hogy Pál, figyelj, elég neked az én kegyelmem, akkor Pál megnyugodott. És Pálnak az életében ez egy erős változást jelentett. És szeretném mondani neked, hogy neked is elég Istennek a kegyelme, akármiben is benne vagy. Honnan látjuk, hogy az a dolog, amiben vagyunk, az egy olyan dolog, amit nem leküzdenünk kell, hanem úgymond küzdenünk kell vele. Tehát egy olyan dolog, hogy valóban ebben a dologban Isten azt mondta, hogy elég neked az én kegyelmem. A Bibliában mindig az van, hogy a gyümölcsök mutatják meg azt, ami a valóság, és ami az igaz, hogy ami benned is megtörtént. Itt két gyümölcs, amiből ezt egyértelműen megláthatod, hogyha eljutsz arra, hogyha megnyugszik a te szíved, és megelégedetté válsz a lelkedben, békességet kapsz a lelkedben, azzal együtt, amitől szabadulni akartál, és azt mondta, hogy Uram, ezt a te kezedbe teszem, és te tudod, hogy ettől most megszabadítasz engem, vagy nem, vagy ez egy védőruha az életemben, és eljutsz, és megérted azt, hogy megéled azt, hogy békességed van, akkor jó úton vagy. Akkor igen, ez egy olyan dolog, amit nem feltétlenül leküzdened kell, hanem amivel küzdened kell, de tudod, hogy ez neked jó, és ez egy belső békét fog adni az életedbe. A békétlenség, a hosszú békétlenség az biztos, hogy nem annak a gyümölcse, hogy jó úton jársz. Isten itt adhat békétlenséget, de akkor mindig azért adja a békétlenséget, hogy eltérítsem valamitől, és valami más irányba vezessem. Viszont ő, hogyha te őt követed, akkor egy belső békét fog adni az életedbe. A másik gyümölcs, ami lehetséges az életedben, hogyha azt látod, hogy rajtad keresztül történnek dolgok, Isten használ téged. Isten használ téged valami módon. Hogyha ezt veszed észre, akkor mondhatjuk, hogy nem akadály a te életed. Ha tud téged Isten használni bármiben is, akkor lehet mondani, hogy akkor jó úton jársz. Hogyha éled azt, hogy igen, bár itt van ez a nehézség az életemben, de mégis azt látom, hogy az Úr használ engem, akkor jó úton jársz. A gyümölcseikről tudott ezt mind felismerni. Most, amikor előjárósági választásra készülünk, és nem csak előjárósági választásra, hanem egy sok-sok feladatnak a úgymond megválasztására került, hogy ki fogja ezt végezni, és azt is szeretném mondani, hogy nyilván nem csak ezek a feladatok vannak az életünkben, hanem sok-sok más feladat van, és a jövő héten szeretnénk majd egy úgynevezett ünnepi lakoma keretében mindezeket a dolgokat úgy mindenki elé odatárni és imádkozni ezért, és úgy szeretnénk tartani majd a szeretett vendégséget most különleges módon, hogy leülünk itt ebben a nagy terembe, mindenki itt lesz, és minden szolgálatért imádkozni fogunk, és minden szolgálatban azok, akik ott benne vannak, szeretnénk azt megbecsülni. Akkor szeretném mondani, hogy ez a mai üzenet, és ez a mai ige, ez azoknak is szól, akik bármiben most szolgálni fognak, vagy amiben éppen már szolgálsz is, hogy szükséged van védőmellényre benne, és szükséged van, vagy nem azt mondom, hogy szükséged van, de jó, hogyha erőtlenségek vannak az életedben, akkor azon keresztül Isten tud munkálkodni. Tehát ne úgy lépjünk bele ezekbe a szolgálatokba, és ne úgy próbáljuk megnézni, hogy egyáltalán alkalmasak-e vagyunk ezekre, hogy mi tökéletesen mindent meg tudunk csinálni, hanem higgyük el Istennek, hogy elég nekünk az ő kegyelme abban, amiben éppen szolgálunk. Az, hogy az Istennek a kegyelme elég, az egy igazság, az igaz. De mégis számunkra úgy válhat ez valósággá, hogyha ezt hittel elfogadjuk. Hogyha ezt hittel kimondjuk, mint ahogy Pál is mondja, hogy legszívesebben tehát az erőtlenségeimmel dicsekszem, hogy a Krisztus ereje lakozzék bennem. Szeretném ezt a mondatot ide tenni, mint imádságot. Hogy szeretnéd-e azt, hogy Krisztus ereje lakozzék benned? Hát nyilván van itt olyan, aki nem szeretné. Vagy ha úgy kérdezem, hogy ki az, aki szeretné, hogy lakozzék az Isten ereje, akkor nyilván mindenki fölteszi a kezét, hogy erre vágyunk, hogy Isten ereje munkálkodjon bennünk, és hogy ott lakozzon a mi szívünkben. De nézzétek, azt mondja Pál, hogy ő legszívesebben tehát az erőtlenségeivel dicsekszik. Itt ezt érthetjük úgy, hogy tulajdonképpen ezeket ő elfogadja, megvallja Istentől, hogy igen, ezek az én erőtlenségeim, de Uram, légy szíves, küld a te erődet, mert szükségem van rád, és valami módon úgy látszik, hogy amit megvallunk az Úrnak, azon keresztül fog munkálkodni. Tehát még egyszer mondom azt, hogy elég az ő kegyelme, az igaz. De ez számodra akkor fog valósággá válni, hogyha ebbe belehelyezed az életedet, és ez azt jelenti, hogy elfogadod azt, amiben vagy, és azt mondod, hogy Uram, itt van nekem ez a nehézség, de ezzel szemben, mondjuk egy mérlegen, itt van a te kegyelmed, és ez bőven lenyomja ezt a dolgot, tehát elég nekem. Ezt megvallom neked, és várom, hogy a te erőd lakozzék bennem, és a te erőd által élhessem az életemet, és szeretnék oda eljutni, hogy valami módon örömöm teljen az erőtlenségekben. És akkor át tud fordulni a te életed is, a te gondolkozásod is, úgy, mint egy Pálnak volt, hogy egy e világban természetes, úgymond tartózkodás, vagy iszonyodás attól, hogy nehézségek és bármi van az életedben, egy természet feletti elfogadásba tud torkolni, és utána pedig Isten ereje meg tud rajtad keresztül munkálkodni. Hát ezt kívánom mindenkinek, és szeretném, ha most megállnánk egy picit az Úr előtt, és talán jó lenne, hogyha ketten-hárman imádkoznánk most, hogy mindenki tudjon szólni az Úrhoz, és megvallani mindazt, amiben ő van. Úgyhogy kérlek benneteket, hogy forduljatok most így össze, és nem kell minden nehézségünket most egymás előtt kitárni. Ha van olyan dolog, amit szívesen elmondasz, akkor azt megteheted. De ami a lényeg legyen, hogy mondjuk ki az Úr előtt együtt, hogy elég nekem a te kegyelmed. Valljuk meg ezt, és mondjuk el, hogy Uram, igen, ezt én hiszem, és én ebben szeretnék élni. Imádkozzunk most így ketten-hárman, és utána majd szeretném én befejezni egy imával a végén. Úr Jézus Krisztus, szeretnénk megvallani neked és kimondani, hogy elég nekünk a te kegyelmed. Kérlek, bocsáss meg nekünk, amikor bár ezt gondoljuk, de mégsem e szerint élünk, és keserbünk, vagy szeretnénk más módon élni. Szeretnénk bizonyos dolgoktól megszabadulni, amit esetleg te engedsz az életünkben, azért, hogy ne elbizakodjunk, hanem mindig te hozzád legyünk becsatornázva. Köszönjük neked ezt, Uram! Köszönjük, hogy te ilyen Isten vagy, hogy mindenre gondolsz az életünkben, és bocsáss meg, amikor ezt nem látjuk, és méltatlankodunk. Szeretnénk most kimondani, hogy elég nekünk a te kegyelmed, és a te kegyelmed által szeretnénk élni, és Uram, szeretnénk mi is, ugyanúgy, mint Pál, örömmel venni az erőtlenségeket, mert tudjuk azt, hogy akkor a te erőd költözik a mi életünkben, és nem mi magunk oldjuk meg a dolgokat, hanem te cselekedsz a mi életünkben. Uram, vágyakozunk arra, hogy a mi lelkünkben te add az igazi, valódi békességet, és vágyakozunk arra, hogy a mi szolgálatunkon keresztül láthassuk, hogy te munkálkodsz. Köszönjük neked ezt, Uram. Elég nekünk a te kegyelmed. Amen. Amen.